Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a spekuláns papírokról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal és kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő van az Inforádió stúdiójában. Szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Tehát, mint beharangoztuk, a magyar spekuláns papírokról, spekuláns befektetőkről van szó. Kik a magyar spekulánsok?
Olyan kis befektetők, akik a megtakarításaikat a banki kamatoknál lényegesen gyorsabban szeretnék növelni, ezért nagy, sőt, néha extrém nagy kockázatot is hajlandóak vállalni. És ez az a réteg, általában inkább 40 alatti szereplőkről beszélünk, vannak köztük nők is, de többségük inkább férfi, aki általában viszonylag magasan képzett, de nem feltétlenül közgazdász képzettségű.
Ezt akartam volna kérdezni, réteg. Hogy a Corvinusról kikerült
nem. A Corvinusról kikerült fiatalok nagy többségében inkább multikhoz mennek, legkülönbözőbb életpályák vannak köztük, bölcsészek is, ismerek agráregyetemista végzettségűt is, tehát valahogy eljutnak oda,
szeretik a tőzsdét. Sok pénzük van.
Nem feltétlenül. Szeretnék, hogyha nagyon sok pénzük lenne. Egy részük különböző internetes kereskedési rendszereken keresztül devizapárokkal kereskedik, külföldi részvényekkel kereskedik. Ezeket én kevésbé ismerem, mert ez a világ tőlem egy picit távolabb áll. Azt a réteget ismerem jobban, akik a budapesti értéktőzsdén magyar papírokban dolgoznak, és a 90-es évek volt a magyar tőzsde aranykora, akkor nagyon sok spekuláns volt, de a régi spekulánsokból mostanra már gyakorlatilag nem sok maradt, nem nagyon maradtak. Most viszont 2017-18-ban a mészáros papírok olyan fellendülést produkáltak, ami tényleg világszerte példátlan volt. A konzumára a 10-20-30 forintos szintről fölment 3000 forintig, az Opuszára a 10 alatti szintről, ugye a Budakes botrány után az Opusz gyakorlatilag üres cégként nullát ért.
Meg is válaszoltad ezek szerint már a következő kérdésemet, hogy ezeknek a fiatal embereknek és hölgyeknek mik a kedvenc papírjaik?
Ezek voltak akkor a kedvenc papírjai, az Opusz is mondom százszorozott, ebből ennél a rétegnél fölgyűlt jó néhány milliárd forint, összességében szerintem 10-20 milliárd közötti összegről beszélhetünk, és ezek keresik az új célpontokat. Aki egyszer megérezte a gyors, könnyű pénzízét, persze nagy kockázattal, az továbbra is ezt keresi, és éppen az elmúlt héten, tehát mindig lehet látni, hogy melyik a kedvenc papír, éppen figyeltem, hogy az elmúlt héten az autó Wallis vált kedvenc papírrá. Általában ehhez az kell, hogy valami történjen az illető céggel, beféljen róla a sajtó, valami
mint
esemény
két
legyen.
Ezelőtt talán mi is beszéltünk.
Igen, nem azért ment föl, tehát akkor már azért az ment fölfelé, ennyire nem nagy a sajtóhatalma. Autó Wallisnál ugye az történt, hogy tehát egy korábbi Altera nevű üres alvó cég volt, megvette, beszállt a Wallis csoport, meghirdette, hogy a autókereskedelmi cégeit ide apportálja be. A korábbi 200 forint alatti árszintről fölment 900-ra, aztán ott maradt, majd amikor ez a vaport megtörtént február elején, illetve a részvényeket splitelték, tehát felvágták. Spekulánsok szeretik, hogyha részvény split van, mert az általában jótékony hatással van a forgalomra. Mindenki jobban szeret 10 000 papírt venni, mint 1000 papírt, az úgy jobb érzés kimondani a brokernek. Itt ez történt, a 130-as árszint lett volna indokolt a split miatt. Ehhez képest pár nappal ezelőtt 246 forintig szárnyalt az autó Wallis, úgy, hogy igazán semmi új dolog nem történt, csak megtörtént az, amit korábban bejelentett.
Tamás, honnan lehet azt tudni, hogy spekuláns befektetők állhatnak a háttérbe, és nem a rendes ügyletmenet?
Kisebb cégnél hirtelen nagyon megnő a forgalom és a volatilitás. A volatilitás az árak változékonysága, hogyha egy napon belül 10-15%-kal fölmegy, majd miután már fölmegy, és azok, akik a nap elején vettek, hirtelen megkezdik az eladást, ugyanolyan gyorsan leszáguld, aztán a nap vége előtt megint föl. Hogyha ránézünk a napi görbére, akkor nagyjából lehet látni, hogy mennyire intenzív a spekuláció az adott papírban. Nyilván egy Molnál, OTP-nél úgy, hogy nincs hír, csak egyszerűen a forgalom ingadozása mozgatná a várakat, maximum 1%, 2%.
Meddig vannak ezek a papírok náluk? És mit csinálnak velük?
Nagyon sokan, mint a forró krumplit dobálgatják tovább, nagyon sokan napi játékos. Tehát napon belül vesznek, eladnak, esetleg napon belül kétszer is. Ennek is megvan az oka, vannak olyan broker cégek, ahol hogyha daytrade-elsz, tehát napon belül valaki vesz és elad, akkor csak egyszeres jutalékot számolnak föl. Tehát legalább a jutalékköltségen meg tudnak spórolni valamit. Egyébként is sokan félnek attól, hogy pont náluk legyen, főleg hétvégére a papír, mert ki tudja hétfőig mi történik, megváltozik-e a befektetői hangulat. Tehát, hogyha nyertek, akkor igyekszenek az biztonságba helyezni és eladni. Ezért napvége előtt, hogyha addig fölmegy a papír, nagyon gyakran inkább lefele konyul, hogyha napvége előtt inkább lefelé ment a papír, sortoltak, stb., elég mélyre szállt, akkor inkább bevásárolnak gyorsan, tehát általában a várás előtt szokott egy kis irányváltás lenni a várfolyamon.
A te szavaiddal élve, kiknek lehet eladni ezt a forró krumplit? Tehát a spekuláns befektető az kivel tud üzletelni?
Leginkább egymással, de miután már elég nagy ez a réteg, és mindenkinek más-más a beszállási pontja, más-más a reménybeli célára, általában ezek elég magasak, de itt mindenki azokat a példákat idézi, megvannak erre a fórumaik ennek a társaságnak, hogy azóta is arról beszélnek, hogy a Konzum száztorozott, hogy az Opus majdnem száztorozott. Nyilván ezek a példák.
És az elmúlt időszakban kiszeredtek a mészáros papírokból?
Egyértelműen kiszeredtek, mert túl nagyjá váltak a cégek. Itt a ilyen nagyon hektikus, gyors árfolyamozgásokra egyszerűen már túl nagy a likviditás, tehát itt nincs lehetőségük. Néhány milliárd forinttal itt már nagyon nem lehet mozgatni a várakat. Ugyanakkor, mivel kiszeredtek belőle, a nagyobb befektetők, akik ezekben benne vannak, azok meg ugye nem gyorsan szállnak ki be, ezért nagyon lecsökkent a likviditása ezeknek a papíroknak.
Mi mozgatja egyébként ezeket a spekulánsokat? Mi lehet a jövőjük hosszú távon?
Azt gondolom, hogy ha találnak elegendő számú vonzó papírt, akkor az történik, ami például a varsói tőzsdén, más tőzsdéken is. A tőzsde likviditását igazán az adja, értékmérő funkcióját az biztosítja, hogyha van egy eléggé népes belföldi tőzsdéző hazai réteg, aki adja, veszi a árakat, csökkenni fog a külföldi befektetők aránya a forgalomból, ez egyébként már most érzékelhető.
Jó ez a magyar tőzsdének?
Egyértelműen jó, nagyobb likviditást ad, hogyha jönnek új papírok, akkor lesz kinek eladni az új kisebb papírokat. Ez a réteg általában a kisebb vagy középméretű cégekre lő. Egy igazi spekuláns az, aki napi játékos, aki Proteinusban van, vagy Autovallisban van, az ritkán száll át az OTP-be vagy a Richterbe, mert adok neki túl konzervatív, túl nagy hajók. Ő a kis gyors kalózcsónakokat szereti.
A régi öreg befektetők nem akarják kiszorítani őket? Megférnek
más
egymás mellett?
Más piac, persze. Tehát egy nagy alapkezelő nem fog Proteinusba, Proteinus teljes kapitalizációja, még a jelenlegi 30 ezres áron is, ami egyébként ötször annyi, mint a novemberi árszint, nem éri el a 1 milliárd forintot.
És adott esetben a magyar gazdaságnak is jó lehet ez hosszú távon?
Abból a szempontból mindenképpen, hogy a tőzsde értékmérő funkciója megvalósul. Azt azért látni kell, hogy ez a értékmérő funkció, tehát itt nem szabad, hogy megtévessze a külső szemlélőket, mert itt általában irreális árak alakulnak ki, a cég belső értéke nem indokolja ezeket a tőzsdei árakat, de ezt maguk a spekulánsok is tudják, tehát ők nem hülyék, ők azért vesznek drágán egy papírt, aminek a belső értéke minimális, mint az S-médiát, mert azt gondolják, hogy jön majd valaki más, akinek még drágábban el lehet adni. Ha nem, akkor inkább gyorsan azonnal eladják, ez történt Andy Vajna sajnálatos halála után a S-média részvényeivel, amelyek azóta 40%-ot estek.
Korányi Gai Tamás tőzsdei szakértőt hallották, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Budapesti Corvinus Egyetem továbbra is hosszú közhasznú intézményként működik, az új alapítványi formának köszönhetően egy nemzeti vállalkozás lesz, fogalmazott az Inforádió Arena című műsorában az egyetem kancellárja. Pavlik Lívia a felvételi eljárásról is beszélt, Szabó Gergő szállítása.
A Budapesti Corvinus Egyetem az alapítványi fenntartói rendszerben is közhasznú intézmény lesz, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja.
Én továbbra is a hangsúlyt oda helyezném, hogy közhasznú. Magán annyiban, hogy minden olyan egyetemre ezt a Nemzeti Felsőoktatási Törvény használja gyűjtőkategóriaként, amely nem állami fenntartású, azt magán felsőoktatási intézménynek hívja. Hangsúlyt mindenféleképpen a közhasznúra tenném. A Corvinus Egyetem fenntartójának, bár egy alapítvány, de egy nagyon komoly sajátossága. Kizárólag az állam által létrehozott alapítványról beszélünk, méghozzá egy új alapítványi forma keretében. Hogy vagyonkezelő alapítvány jön létre az egyetem fenntartójaként.
Pavlik Lévia kiemelte, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem új működése egy nemzeti vállalkozás.
És a magyar állam a saját tulajdonában lévő 25%-os részvénypaketjéből, mind a MOL-ban, mind a Richterben lévő 25-25%-os részvénypaketjéből helyezze el 10-10%-ot ebbe a vagyonkezelő alapítványba. Tehát így családi, hogyha a magyar államot egy nagy családnak tekintjük. Mondhatjuk is, hogy ez egy nemzeti vállalkozás, hiszen egyik legjelentősebb hazai egyetem ad egy olyan lehetőséget, amivel mindenképpen érezzük, hogy felelősségünk is úgy élni, hogy ennek az eredményei az oktatásba, a kutatásba vissza tudjanak köszönni.
Az egyetem kancellárja az aktuális felvételi eljárásról is beszélt.
Szeptemberre állami ösztöndíjas finanszírozási formába még felvételt hirdettünk a hallgatók számára. Viszont 2020-tól kezdődően, és ez már 2020 februárral induló képzéseinkre is igaz, amire a jelentkezés 19 év végén kell leadni, és utána a soron következő felvételi eljárásokba már nem fog megjelenni a Corvinus esetében az állami ösztöndíjas képzési forma, viszont meg fog jelenni Corvinus ösztöndíj. Központi felvételi eljárás keretében lesz elérhető a Corvinus ösztöndíj program, mert minden képzésünknél meg fog jelenni számukra is a támogatott, meg az önköltségek fizetési forma, csak a támogatott képzési forma mögött nem az állami ösztöndíj fog meghúzódni, hanem ez az alapítvány által biztosított Corvinus ösztöndíj.
Pavlik Lívia hozzátette, a jövőben az államilag támogatott képzésekhez hasonlóan a Corvinus ösztöndíjas rendszerből is ki lehet esni, ha a hallgatók nem teljesítik az elvárt eredményeket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van velünk Fejnhárd Attila, a portfólió elemzője. Mi történt az elmúlt majdnem 20 percben a BTM?
Szerusz, öreget köszöntelek, és a hallgatókat is újra. A kezdeti visszató emelkedés után most mínuszban jár már a Bux Index, 0,2%-os ennek a mértéke, tehát összességében van egy napon belüli hangulati fordulat, és ez leginkább azzal függ össze, hogy már az OTP bank is lényegében csak stagnál, illetve 0,1%-os pluszban van, a Richter már csak stagnál, és a MOL Magyar Telekom páros pedig már esik, 0,5%, illetve 1%-os mértékben. A Magyar Telekomnál látszik tehát egyelőre a legnagyobb elmozdulás, ugye 465 forint.
Mit tudsz mondani a forint árfolyamáról?
A forint bár a vártnál erősebb lett a negyedik negyedéves GDP adat, de ez, ahogy már az előbb is említettem, nem tudta erősíteni a forintot, azóta pedig lényegében egy kicsit vissza is gyengült, nagyjából 40-50 fillérrel, így az euróval szemben már 319 körül jár újra a kereskedés, a dollárforint jegyzések pedig 283 forint 10 fillérnél láthatók jelenleg.
Köszönöm szépen az információkat, Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu